Üdvözöljük hallgatóinkat, ez a Szószátjár műsora. Én megint Kálmán László vagyok, és ahogy megígértem...
Én megint Schiller Marian vagyok.
Ő megint Schiller Marian, mi ülünk most a stúdióban, Ádám még távol van. És a mai műsor elején én szeretnék felvetni egy élményemet, amit a múlt héten megjelent egy cikk, és abban olvastam a egyébként kedvenc internetes portálomon, a Qubiton. Aki nem ismeri, az sürgősen ismerkedje meg vele.
Nagyon érdemes.
Tudományos ismeretterjesztés, gazdasági, műszaki, mindenféle ilyen ügyekről szól. És ott megjelent egy cikk ismertetés valami hosszú tanulmányról, ami egy tényleg igényes nagy tanulmány, nagyon sok vizsgálattal, számolással, statisztikával, amiben azt vizsgálták, hogy milyen a nők helyzete a Föld különböző országain, mennyire vannak a nők megbecsülve anyagilag, és így tovább, milyen a társadalmi helyzetük, és ezt azzal vetették össze, hogy azokon a nyelveken, amiket ezekben az országokban beszélnek, megkülönböztetik-e a hímnemet a nőnemtől, vagyis hát van-e ilyen nembeli különbség a mondjuk a főnevek között, hogy hímnemű meg nőnemű. És arra jutottak, hogy meglepő módon találtak összefüggést között a kettő között, de ismétlem, hogy nagyon gondosan statisztikailag ellenőrizték, hogy itt semmi zavaró tényező ne lehessen. Nagyon sokat bűvészkedtek a számokkal, és azt mondták, hogy nem férhet hozzá kétség, hogy itt igenis van egy összefüggés, méghozzá abba az irányba, hogy ahol azokban a nyelvekben, ahol van hím és nőnem közötti megkülönböztetés, ott rosszabb volt a nők társadalmi helyzete, mint az egyéb országokban, a nagy átlagokat tekintve persze.
Ez lenyűgöző.
Ugye, nem egy országra vetítve, tehát nem arról van szó, hogyha két tetszőleges országot kiveszünk, akkor ez igaz lesz, hanem a nagy átlagokban. Te nem hiszed el.
Még így is egy kicsit kételkedem. Nyilván abban igazuk van, hogy megnézték, és a számok és a nyelvek tekintetében mindez igaz, de biztos, hogy ez a korreláció, ez így áll.
Na az a baj, hogy a tényeket megkérdőjelezni az nagyon nehéz, mert hát azért tények. Tehát most én
hát
ha feltételezzük, hogy nem csalnak,
kapcsolat.
Ugye? Igen.
Hát tételezzük fel persze, hogy nem csalnak.
Én megpróbáltam, de ott is aztán van egy térkép a cikkben is, de megpróbáltam végigmondani, hogy végig is mik azok a ilyen nagyon nagy területek, ahol a hímnemet és a nőnemet megkülönböztetik. Mert a világ nyelveiben azért ez nem annyira elterjedt, és van egy pár nagy nyelvcsalád, ahol nagyon sok nyelven megkülönböztetik, és vannak nagyon nagy területek, ahol nem. Tehát most a kisebbeket hagyjuk, de a nagyon nagy területeket nézek, akkor bizony kirajzolódik, óriási nagy régiók rajzolódnak ki, ahol van ilyen megkülönböztetés, és nekem az az érzésem, hogy lehet ebben valami, amit ők mondanak, de nem biztos, hogy ez a nyelvvel függ össze. Tehát én belegondoltam, hát idézzük fel, hogy hol vannak hím és nőnemű. Ugye az egész indoeurópai nyelvcsalád, ugye ahova az európai nyelvek döntő többsége tartozik, ott hagyományosan van hímnem, nőnem megkülönböztetés. Ha félreteszünk pár nyelvet, ahol ez megszűnt az idők során, tehát az angolban gyakorlatilag megszűnt. Ez például Észak-Amerikát, tehát az Egyesült Államokat is kiveszi. De ebbe a nyelvcsaládba nagyon sok más nyelv is tartozik, mint ez a néhány kis európai, ugye Európa egész kicsi.
Összességében kicsi, persze.
De ott van például egész India, ahol csupa ilyen nyelvet beszélnek, és ahol mind van hímnem, nőnem megkülönböztetés. Egy hatalmas népességi ország, elég elmaradott, vagy hát ha nem is...
Hát nők tekintetében...
női jogok tekintetében hírhetten elmaradott. Aztán ott van Dél-Amerika, ahol spanyolt és portugált beszélnek döntően, ugye ez is ebben a nyelvcsaládban tartozik, és hírhetten macsó mentalitás uralkodik ugye Dél-Amerikában. Aztán ott van egész Oroszország, ami hatalmas terület megint, és az orosz nyelv megint ennek a családnak a tagja. És hát Oroszország se arról híres, hogy a női jogokat olyan nagyon...
Hát igen, de azért ezzel van szerintem gond.
Ja, és várjál, és ott van az egész arab világ, ugye, mert az arabban is van hímnem, nőnem megkülönböztetés, és az egész arab világ szintén nem arról nevezetes, hogy a nőket egyenrangú állampolgárnak tekintik.
Hát ez nyilván így, tehát hogy ezek tények.
Tehát lehet, hogy ebből jön ki, úgy értem, hogy ebből jön ki ez
igen,
a számadat.
Igen, itt két dolgon kéne gondolkodni. Az egyik az, hogy attól, hogy ezek tények, hogy hol van női egyenjogúság, és hol nincs, és hol van himnem-nőm-nem megkülönböztetése hol nincs. Ezek valóban ettől még összefüggnek. Tudod, a 80-as évek elején, 70-es évek végén egy néhány közgazdásznak készül barátom megnézte a foci EB eredményeket, a foci EB eredményeket és a GDP-ket, és talált a korrelációt. De nem biztos, hogy egy foci EB-n való sikeres szereplés és a gazdaság összefügg. A másik, ami eszembe jut, az, hogy ez most így van, és hogyha Indiában vagy az arab országokban felszabadulnak a nők, és lesz női egyenjogúság, akkor eltűnik a nyelvből a hímes nő, nem? Tehát ez egy pillanatfelvétel, ugye?
Ez egy pillanatfelvétel, igen, igen. Tehát, hogy például az a kérdésed, hogyha van egy olyan ország...
Hát, hogyha 100 év múlva ezt a kísérletet megismétlik, és mondjuk vannak nagy területek, ahol 100 év alatt a nők egyenjogúságot szereznek, akkor már ezt nem lehet megismételni, feltételezve, hogy egy nyelvből, vagy egy nyelvcsaládból nem hal ki ez az alapvető megkülönböztetés.
Ki tud halni, mert tehát ismerjük, hogy a nyelvcsaládokon belül is vannak eltérések. Tehát
én azért mondtam 100 évet, mert politikailag az reális, nem hogy 100 év alatt, amit tehát nyelvtörténetileg meg azért ez nem egy annyira hosszú
idő.
Sőt,
hát szerintem még nem is kell 100 évet várni, hanem meg lehet nézni azt, hogyha veszünk egy olyan országot, ahol nagyon jó helyzetben vannak a nők, ha nem is teljesen egyenjogúak, de a világ viszonylatban jó helyzetben vannak, akkor ott látunk-e olyan tendenciát, hogy kezdenek eltűnni a nyelvből, a himnemnőnek?
Hát nyilván az izlandi nyelvből nem tűnt el, ami volt benne.
Hú, ezt most hirtelen nem tudom, de hirtelen nem tudom.
De szerintem megsatszolhatjuk, hogy nem változik.
Tehát, hogy nem valószínű, nem tartom valószínűnek így nyelvészként, mint aki a társadalom tudományi részéhez nem értek, de nem tartom valószínűnek, hogy egyszer csak elkezdjen elsorvadni egy olyan országban.
Pusztán azért, mert több nő dolgozik.
Igen, és hát én tartom magam ahhoz, hogy elhiszem az eredményeket, de attól félek, hogy az van, amit te mondtál az Európa-bajnoksággal, hogy nagyon sok hasonló példa van, ahol statisztikai összefüggés, úgynevezett korreláció kimutatható, de nagyon kétséges, hogy van-e oksági összefüggés hát a két dolog között, ugyanis ez a kettő nem ugyanazt jelenti. Ha valamit hosszú időn keresztül együtt mozog, az adatok fényében, az még egyáltalán nem bizonyítja azt, hogy az egymás, hogy az egyik a másikat okozza, sőt, még az sem biztos, hogy egy közös okra vezethetők vissza, mert az is lehetne még, de még az sem biztos, semmit nem garantál, lehet a puszta véletlen műve is, még akkor is, hogyha statisztikailag kimutatható. És itt, ebben az esetben én gyanakszom, hogy a puszta véletlenről van szó. Egyszerűen megint csak a nyelvészi intuíciómra támaszkodva, mert abban azzal én tisztában vagyok, hogy a gondolkodásunkra valamilyen módon hat az, hogy milyen nyelvet beszélünk, de az az érzésem, hogy nem ilyen formában hat. Igen. Tehát olyan ellenpéldát
nagyon,
is...
Nagyon egyszerű lenne ez így, nem? Tehát, hogy ha...
Hát, igen.
Szóval, hogy ennél szerintem bonyolultabbra van húzalozva a nyelv is, meg mi is, meg a társadalmi mozgások sem ennyire szépen rajzolódnak ki.
Igen, vagy hogy megpróbálhatnánk el ehhez nagyon hasonló különbségeket nézni a nyelvek között, és ennek megkeresni a társadalmi következményét, és semmi ilyesmit
nem
látunk.
Nem fogunk ilyet találni.
Tehát például nagyon sok nyelvben van olyan jelenség, hogy a dolgokat, a körülöttünk levő világ dolgait nagyon-nagyon sok osztályba sorolják. Tehát nem csak hímnembe meg nőnembe, hanem nagyon sokba. De külön vannak a vízi élőlények, az élettelen tárgyak, az ember által alkotott tárgyak, mit tudom én, van olyan, ahol 18-20 ilyen osztály van. Vajon észreveszünk-e bármi érdekeset az ő társadalmukban a többiekhez képest, és az még soha senki ilyen összefüggést nem talál.
És valószínűleg nem is jó biológusok attól, hogy tudják mondani, hogy milyen állat. Igen.
De a hallgatóinkat érdekelni szokta, és volt, talán már volt, és ebben a műsorban szóról, de hát senki nem figyeli annyira, meg nem emlékszik annyira, hogy akkor végül is mégis hogyan hat mégis az anyanyelvünk arra, hogy gondolkozunk, hogyha ugye, mert azt mondtam, hogy én szerintem van összefüggés, csak nem ilyen. De milyenre gondoljuk akkor? Mi lehet összefüggés mégis? De nyilván nem az, hogy tehát De megint nem tudom, hogy egy kívülről álló számára, aki nem nyelvész, ezek mennyire nyilvánvalóak, de például nyelvész számára nyilvánvaló, hogy attól, hogy valaki mondjuk sivatagban lakik, attól nem fog zártabb magánhangzókat ejteni, hogy kevesebb homok menjen be a szájába. Szóval,
de jó ötlet.
Nem, ez jó ötlet, meg sokan kitalálták már, de nem ilyen direkt az összefüggés. De olyan összefüggések például vannak, hogy attól függően, hogy milyen kifejezések léteznek a nyelvben, mi mivel van összekapcsolva, azért az asszociációink ahhoz alkalmazkodnak. Tehát mondok most egy nagyon hülye példát, ez az eszembe, tényleg nagyon, nagyon bugyuta példa, hogyha a magyarban a szegénységet azzal fejezzük ki, hogy szegény, mint a templom egere, vagy szorgalmat úgy, hogy szorgalmas, mint a méhecske, akkor igenis kialakul egy asszociáció az egér.
A méhecskéről, meg az egérről, igen.
Meg a méhecskéről, ami a logikus gondolkodásunkban semmilyen változást nem fog okozni, de az tény, hogy valamilyen módon az agyunk ez szerint jár nyilván, de tehát de ő bele fog játszani.
Ez egy asszociációs lánc, vagy hát hogyha verset írunk, akkor persze ez nagyon fontos, de a szegénységről való gondolkodásunkat nem fogja
megváltoztatni. Hát pontosan ezt akarom mondani, hogy igen. Tehát se az értékrendünket, se a logikus gondolatainkat nem változtatja, meg csak az asszociációinkat, és szerintem ez a döntő, hogy az asszociációinkat megváltoztatja. Na most lehet...
És át se visszük, hogyha egy másik nyelvet tanulunk, ugye?
Azt nem
tehát,
tudom.
Tehát, hogyha jól beszélünk egy másik nyelvet, akkor az egérről, vagy a méhecskéről már ez nem...
Igen, na most van egy nagyon híres kísérlet, amit talán már a műsorban is említettünk egyszer, hogy azokban a nyelvekben csináltak egy olyan kísérletet, hogy nem tudom, azt hiszem a híd szó volt az, ami spanyolul hímnemű és németül nőnemű, és felmérték azt, hogy a hídhoz mellékneveket kellett írniuk a vizsgálati
vagy
személyeknek.
És olyan mellékneveket.
És így van, és hajlamosak voltak a spanyol anyanyelvűek férfiasabb mellékneveket tenni oda, mint a német anyanyelvűek, amit külön leteszteltek, hogy a melléknevek mennyire tűnnek az embereknek férfiasnak.
Igen.
Tehát ezt megint csak vizsgálattal próbálták kideríteni, és tényleg volt egy ilyen összefüggés. Csak ez például...
De ez még mindig nem mond tulajdonképpen semmit.
Hát igen, az megint csak az asszociációkról szól.
Csak asszociáció.
Meg a másik, amire hat, az, hogy milyen nyelvet beszélünk, az az, hogy mire figyelünk jobban oda, és mire nem. Tehát az egy nagyon régi pszichológiai megfigyelés, hogy könnyebben észreveszünk olyan tárgyakat, olyan jelenségeket, amikre van szó a nyelvünkben.
Igen, igen.
És hogyha egy nyelven van külön szó a bokorra meg a fára, akkor a kettőt jobban meg is tudjuk különböztetni. Ez egyébként nem magától értetődő, mert...
Hát de annyira szavakban gondolkodunk. Nem
de ez arra utal, hogy igenis igen. Meglátunk egy fát, és beugrik róla a fa
a
szó,
neve.
És ha egy bokrot, igen. Akkor beugrik róla a bokor szó. Ráadásul ez biológiailag nem is, azt hiszem, hogy nem is teljesen világos, hogy mi a különbség,
igen.
De mégiscsak megvan nekünk ez a két különböző fogalmunk, és tehát
ez nem csak sok nevekkel van, nem?
Így tehát van, ezt akartam mondani.
Igen. Hogy angolul megkülönböztetjük, hogy valami két vagy több dolog között van, tehát hogy between vagy amongot. Mondjuk az azt jelenti, hogy azonnal érzékeli valaki, hogy két dolog között áll, vagy sok dolog között.
És ezt valószínűleg akkor ellenőrizni lehet, hogy ezt nem csak nyelvileg különbözteti meg,
hanem egyébként is
vizuálisan
látja,
is gyorsabban észreveszi. Szóval ilyenből szerintem
igen,
sokkal
biztosan.
Színnevekről nagyon híresek erről, tehát hogy azok a nyelvek, amikben kevesebb színnév van, van olyan, ahol tehát az egész színspektrumot kevesebb részre osztják föl, ott bizonyos színek megkülönböztetésében is többet, hát most nem azt mondom, hogy hibáznak, de szóval, hogy többször nem tudják megkülönböztetni azt a két szint, amit mi könnyedén megkülönböztetünk, mert külön neveink vannak.
Hát, vagy rá. Fordítva, vagy inkább a nevek vannak gyakran, nem? Tehát, hogy a piros meg a vörös az magyarul nem olyan evidens, de azért az, Moszkvában, hogy piros tér lenne, ezt nem mondjuk. De nem azért, mert a színekkel, hanem mert ennek ez a neve, hogy
jó, igen, az tér. Igen, másik. De igen. Szóval, hogy ilyen természetűek azok a hatások, amik ezeket a nyelv gyakorol gondolkodásunkra, és nem tudom elképzelni, hogy ilyen
politika,
értékrendbeliek,
morális,
tehát, hogy attól, hogy megvan különböztetve a két nem, attól én másképp nézek
egy nőre, igen.
Vagy akár fontosabb legyen a különbség számomra, mert ugye ez összehangzana ezzel, mint a színeknek a felosztása, de nem tudom elképzelni, hogy a férfi és a nő különbsége az egy sokkal, hogy mondjam, gyakorlatibb és relevánsabb különbség sem, mint hogy a nyelvünk határozná meg azt, hogy mennyire teszünk közöttük különbséget.
Hát itt, ahogy mondtad, szerintem is inkább a statisztikán kéne elgondolkozni. Ráadásul, ha jól értettem, akkor nem is a világ összes nyelvét nézték meg nyilván, vagy nem is a világ összes nyelvcsaládját.
Hát nagyon-nagyon sokat, azt hiszem. Nagyon-nagyon sokat, azt hiszem. Na jó, mindegy, ez nyilván óriási botrányt kavar az ilyesmi, és nagyon sokféle értelmezés vált ki, szerintem mi elmondtuk, hogy mi ebben hol állunk, vagy legalábbis én. Igen, nagyon nehéz ügy, de én mondom, nekem nincs ilyen statisztikai apparátusom, és nem tudok igazán jól érvelni, de a szilárd meggyőződésem, hogy ez egy véletlen egybeesés.
A mi nyelvnél egyébként igen gyakori.
Hát igen. Az lenne a frappáns, hogyha szembe tudnánk vele állítani egy másik hatalmas vizsgálatot, ami valami teljesen abszurd összefüggést mutat ki, de hát erre nincsen apparátusunk, meg ilyesmink. Na jó, én azt javaslom, hogy térjünk vissza egy pár olyan megjegyzésre, amit korábbi műsorainkkal kapcsolatban kaptunk, most nincs olyan sok, azt mondja, ja igen, még egy régebbi műsorban volt szó a névelő használatról. Az elég sok embert érdekelt.
Szerintem azért is, mert nagyon sok embernek van ilyen rettentő iskolai tapasztalata, nem, hogy tulajdonnévelé nem teszünk névelőt.
Személynévelé pontosabban, mert igen. Ugye a földrajzi
nevek... De már az is elég baj.
Már az is, igen. De a földrajzi neveknél nincs ilyen probléma,
nem, mert, nem, tudjuk, igazad van, csak
mert ott tudjuk, igen. Hogy a városok elé sose rakunk, a hegyek elé mindig rakunk, mondjuk ott egy óriási összevisszaság van, de ott nincs... használatbeli, nincs nyelvjárási különbség. Hát meg nincsenek nagy különbségek. Tehát olyan nincs, hogy lenne egy olyan nyelvjárás, ahol a hegységeket névelő nélkül mondanák. Uh-huh. De úgy tűnik, hogy a személyneveknél viszont van. Több tájszólás, több és ahogy ilyenkor lenni szokott, az egyiket kiválasztják, mint a norma szerinti változat, és a többit sokszor megbélyegzik. Jó, erről beszéltünk, tehát a...
Beleértve a fél magyar irodalmat egyébként. Mert hogy nagyon-nagyon sok magyar író személynévelőt tesz. Tehát érdemes megnézni mondjuk a Pál utcai fiúk elejét, ahol ott föl van sorolva az osztályból egy csomó gyerek, és mindenki előtt ott van egy névelő. Ez azért nagyon frappáns, mert ezt ugye ötödikbe szokták tanítani, amikor gondosan megtanítják egyébként nyelvtanórán, hogy személynévelé nem teszünk névelőt.
Igen, értem. Ez azért nagyon furcsa, mert az a nyelvjárás, amiben a személynévelé nem szoktak névelőt rakni, az a keleti nyelvjárás.
Igen.
És mi valójában az iskolában a központi, tehát nem a keleti nyelvjárás szoktuk alapvetőnek. A helyes írásban igen, ugye, mert ezért van meg az a sok 10-es, 20-as, ugye, így írjuk le a helyes írásban, tehát a Kazincék korából megmaradt ez, hogy az észak-keleti nyelvjárást igen. Vettük alapul, de egyéb dolgokban nem azt szoktuk alapul venni, azt hiszem, vagy mégis ezek szerint? Na a lényeg az, hogy hogy a személynevek elé nem raknak névelőt, az egy keleti sajátosság, a keleti nyelvjárás területnek a sajátossága, és...
Így aztán keleten hát és Erdélyben szebben is beszélnek magyarul.
Jaj, nem értik a hallgatók az iróniát.
Bocsánat.
Nagyon nehéz így a hallás alapján kivenni az iróniát. Másképpen beszélnek, igen. Na, és akkor arról beszéltünk a múltkori műsorban, hogy egy hallgatónk felvetette, hogy ő azt hallotta, hogy a Tisza Kálmán rendszere, amiről beszélt valaki egy komoly műsorban, tehát nem fel sem merült, hogy ő a Tisza Kálmánról úgy beszél, mint egy ilyen kvázi informális stílusban szoktunk, akár még már régen nem élő emberekről is, ugye? Tehát te is biztos mondod a magyar órán, hogy a Petőfi szerint így meg
persze.
Úgy. De ez egy kolokviális, egy társalgási stílus. De abban, hogy a Tisza Kálmán rendszer majdnem biztos, hogy nem ezt a stílust akarta a nyilatkozó használni, és akkor én...
De hát ott a névelő a rendszerére vonatkozik.
Na hát erről van szó, hogy én megkockáztattam azt, mert olvastam, a korábbi olvasmányaimból tudom, hogy ebben a bizonyos keleti nyelvjárásban, ahol nem raknak a személynevek elé névelőt, a birtokos szerkezetben viszont mindig kirakják a névelőt, olyankor is, amikor mi esetleg nem. És ebből lesz egy ilyen ütközés, hogy ők azt mondják, hogy a Tisza Kálmán rendszere, nekik ez az egyetlen helyes forma, és ott van a személynévelő, a névelő, de nem a személynévelő,
ahogy mondod, vonatkozik.
Igazából a birtokra vonatkozik. Mi viszont, akik rakunk normálisan, azt mondjuk, hogy a Petőfi meg ilyesmi, mi de viszont pont kell. A birtokos szerkezetben nem rakunk. És ez nyilván óriási féle, vagy kavarodáshoz vezet. És akkor itt ezzel kapcsolatban nagyon érdekes megfigyeléseik vannak a hallgatóknak. Ja, még valamit mondtunk, hogy ez a furcsa névelő használt a birtokos szerkezetben, ez onnan lehet mindenkinek ismerős, hogy például, ha személyes név más a birtokos, akkor viszont az ország teljes területén, egész magyar nyelvterületen rakunk kötelezően névelőt. Az én barátom, valami, a te igen. barátod, és azt nem lehet névelő nélkül mondani. Tehát az a kis szelet, ahol egybeesik az egész nyájan. Nyelvterület. Jó, hát akkor milyen megjegyzések jöttek ehhez a témához?
Hát itt van Kulcsár Dalmáé, nem csak a személyes név mások esetében kötelező a névelő, ahogy beszéltünk, hanem tisztelettudó birtokos szerkezetekben. Azt mondja, ez regiszterfüggő, például anyám vagy az anyám.
Jé.
Én itt nem igazán értem a regiszter különbséget, vagy nem érzem, hogy azt mondom, hogy meglátogatom anyámat, vagy meglátogatom az anyámat. Nekem ez eléggé egyformának tűnik.
Húha, mert erről az esetről valóban nem beszéltünk. Ugye beszéltünk arról, hogy Attisza Kálmán rendszere, ott van a főnévi birtokos.
Igen.
Beszéltünk arról, hogy az én...
más, igen.
Személyes, de arról nem beszéltünk, amikor nincs kitéve egyáltalán a birtokos.
De nyilvánvalóan ott van.
Hát igen.
Nekem ebben az a... Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez tisztelettudással függ-e össze.
Hát higgyük el a hallgatónknak, én nem érzem ezt. Most azon gondolkozom,
hogy... Hát ha az anyámat lecserélem másra, tehát semlegesebbre, azt mondom, a tanárom.
Igen. Igen.
Akkor muszáj ezt mondani, hogy...
Nekem kötelező. Nem. Én igen. Nekem kötelező, de nem vagyok benne talán biztos, hogy az egész...
Talán az anyám, az tényleg egy kivétel. Tehát az, hogy meglátogatom anyámat, az jó, de ott az már majdnem személyes tulajdonné.
Húha, nem tudom. És lehet, hogy ebben is tájszólási, vagy dialektális különbségek vannak.
Hát ebből az nem derül ki, hogy Kulcsár Dalma honnan való.
Igen, igen. Az én nyelvérzékem szerint oda kell a névelő.
Igen, de abban igaza van, hogy pont az anyámnál nem feltétlenül. Minden másnál igen.
Hát igen, nem tudom anyámat. Én mindig kitenném a névelőt, és most az a kérdés, hogy lehet, hogy a keleti nyelvjárásban, ahol a személynevet nem raknak, ott ezelése raknak.
Mert ez is személynév
szerint. Ez úgy, ez egy újabb feladvány a hallgatóinak talán, hogy most vagy igazából jó térképeket is lehetne rajzolni, ha mindig tudnánk, hogy melyik hallgató.
Hogy ki honnan való. Honnan igen, való. Az nagyon
a másik megjegyzés a Kulcsár Dalmának azt szerintem nem állja meg a helyét. Azt mondja, hogy amikor köznevek a birtokok, akkor is kötelező kirakni, azt mondja, az autónak a lámpája. Én szerintem ez nem az eset, mert itt lehetne egy autónak a lámpája, minden autónak a lámpája. Tehát teljesen szabad a választás.
De csak a határozott és a határozatlan névelő között szabad. Valamit kell mondanod. Azt nem mondod,
hát, vagy számnevet
lámpája.
Is mondhatsz.
Igen, de valamit kell mondanod.
Igen, igen, igen. De ez ennek nem a birtokos szerkezethez van köze, hanem általában.
Nem, hanem a főnévhez. Igen.
Igen, igen, főnévi szerkezethez. Jó, most tartunk egy egész kicsi szünetet, mert azt mindig szoktunk, és akkor még folytatjuk egy kicsit a névelők kérdésével. A műsorvezető társam Schiller Marian, én Kálmán László vagyok, és jövünk vissza mindjárt. Akkor visszatérünk, én Kálmán László vagyok.
Schiller Marian.
Valamelyik hallgató szóvá tette, hogy miért a saját nevemet mondom előre. Azért, mert sokkal egyszerűbb, mert hogyha most csak rámutatnék a Marianra, akkor tudnia kéne, hogy ő most hogy a nevét várom tőle. Nem tudom, bonyolultabb lenne. Egyszerűen, hogyha egyszer én kezdem...
Hát egyszer nálad van
jó,
a szó.
Okay.
Szerintem ez így rendben
azt
van.
Lehetne, hogy te kezded a beszédet. Csak a...
De hiszen a te műsorod.
Nem arról van szó, hogy az én műsorom, most ilyen technikai dolgokról van szó. Előttem van az óra, én indítom el az órát, egyszerűen erről van szó. Én ugyanez az Ádámmal is egyébként, mindig ez szokott lenni a forgatókönyv. Tehát arról beszéltünk, a szerkesztő Sugár Rági, a felvételt Burger Lala készíti, és elkezdtünk az első részben beszélni egy olyan kérdésről, ami a korábbi műsorban került elő, és ahol arról volt szó, hogy amikor személynév előtt névelő van, és nem önmagában áll a személynév, hanem ő egy birtokos szerepét játsza, akkor érdekes módon pont a központi budapesti és környéki nyelvjárásban nem szoktuk kitenni a névelőt, és pont azok szokták kitenni a keleti nyelvjárás beszélői, akik egyébként nem szoktak névelőzni. Tehát a Tisza-Kálmán rendszere, ezt mondják Kelet-Magyarországon, ezt mi pont nem mondjuk, ők viszont önmagában azt, hogy a Tisza-Kálmán, azt nem mondják, mert személynevek elé nem raknak névelőt. Nagyjából ezt erősíti meg egyébként Somos András hallgatónk, aki amennyire látom nem azonos a tévés Somos Andrással, és ő azt mondja, hogy ő sokszor találkozik ezzel a formával, leginkább régebbi irodalmi alkotásokban, de ugye azt is meg kellene nézni, hogy hol szület, hogy hol, hova valósi az, aki ezeket írta, ugye? Tehát például Mikszátnál talált ilyet, a Noszti hadnagy felülkerekedése, a Kozsehúba tervevet eljegyzése, és így tovább. Arra a következtetésre jut, ami egyébként nem, nekem nem olyan nagyon meglepő felfedezés, hogy a névelő itt nem a birtokosnak a névelője, hiszen ebben a tájszólásban nem szoktak személynevek elé névelőt tenni, hanem a birtoknak a névelője. Ami persze nyilván így van.
És de akkor az ott sokkal jobban érződik, mint aki, vagy számára jobban érzékelődik, mint aki azt mondja, hogy a Tisza István rendszere, az nem jó, mert ő akkor rögtön azt hallja, hogy a birtokoshoz tartozik, a birtokhoz tartozik, és nem
tehát, hogy itt a birtokoshoz, van szó. Igen. Ez szerintem elég egyértelműnek tűnik, hogy abban csak nem magyarázza meg, hogy akkor a másik nyelvváltozatban, ahol nem használjuk, akkor ott miért marad szegény birtok névelőtlenül. Szóval azért nem ennyire egyszerű ez.
De ő ugye azt is mondja, hogy van különbség a birtokolt dolog élettelenségében, vagy életségében.
Igen, de azt nem ő mondja, hanem ez mondom, Illés Márton mondja. Na, ez egy olyan megfigyelés, amit ezzel én még nem találkoztam, és nem tudom ellenőrizni, hogy így van-e valóban. Elmondod, hogy mit mond Illés Márton?
Ő azt mondja, hogy debreceni barátnőjéről beszélt, tehát keleti, hogy ha birtoklásról van szó, valóban kiteszik ők a névelőt, de csak akkor, ha a birtokolt dolog élettelen. Tehát nem láttam a Peti táskáját, mert a táska élettelen, de ismerem Peti legjobb barátját, és itt nincs névelő, mert a barát az élő. És azt mondod, hogy ilyen megkülönböztetésről te még nem hallottál?
Én nem hallottam, tehát említettem már a múltkori adásban is, már mint amikor az Ádámmal beszéltünk erről, abban az adásban említettem Szabolcsi Anna kollégámnak a doktori disszertációját, aminek ez egy jelentős része volt, és ő végigment az összes szép irodalmi adaton, és erre nem emlékszem, hogy erre felfigyelt volna.
Hogy ilyen különbség van, hogy élet.
Arra felfigyelt, hogy van egy ilyen kelet és nyugat közötti persze különbség, de azt, hogy a keleti nyelvjárásban függjön a névelő használata a birtokoltnak az élő és élettelen voltától, erre nem emlékszem, hogy ezzel felfigyelt volna, de ez rettentő érdekes. Én elhiszem a hallgatónak, tehát elismétlem. Nem láttam a Peti táskáját,
mert a táskáját
élettelen, de ismerem Peti legjobb barátját, mert a barát élő. Hát szóval ez nagyon érdekes, hogyha ez így van, mert egyúttal az egyetlen olyan dolog lenne a magyar nyelvben,
ahol élőt és élettelent.
Ahol számít az, hogy élős vagy élettelen.
Hát nem, azért
hát van még az ami, aki, bocsánat, az ami,
ott aki is, meg az ő, az erre is vonatkozott kérdés, igen, hogy, igen. Hogy miért mondjuk időnként tárgyakra azt, hogy ő, ahelyett, hogy az.
Ugorjunk arra a kérdésre, most nehéz lesz megtalálni.
Azt hiszem, egy gyerekre.
Jó, igen, akkor eltúloztam, tehát akkor ez nem az egyetlen olyan jelenség, ahol érzékeny az élő meg az élettelen, de engem váratlanul ért, hogy egy ilyesmi névelő használat birtokos szerkezetben az attól függjön, hogy...
Megtaláltam, Bard Dániel írja, kisfiam a minap azzal jött, hogy az eladó a boltban, amikor különféle termékek jellemzőit ecsetelte, akkor ő névmást használt tárgyakra, egy ceruza hegyezőre mutatva azt mondta, ő ezt meg ezt tudja, mármint a tárgy tud hegyezni. Miért illetünk tárgyakat személyes névmással, névmásokkal? Hát...
Hú, de nehéz kérdés.
És ugye ennek van a fordítottja, mert időnként meg személyre azt mondjuk, hogy az.
De azt jobban meg tudom magyarázni. Ugye? Mert az általában egy rossz halló... Nem arra gondolsz?
De igen, ez gyakran rossz halló. Azok még nem jöttek, ez mit keresít? Akkor igen, de szerintem nem.
És akkor nem még talán azt is meg tudom érteni, hogy ugye a rossz hallás, az a tárgyasítás, nem élő lényként beszélek róla, az nyilván az degradálja, vagy lefokozza. Tehát azt meg tudnám valamennyire magyarázni, hogy miből alakulhatott ki.
De hát ha azt megmagyarázod, akkor az ellenkezőjét is. Az eladónak a ceruzahegyező borzasztóan fontos, nem? Mert épp el akarja adni, abból él.
Ja,
és akkor megemeli, és azt mondja, hát ez annyira tud hegyezni, mintha élne.
Vagy pedig olyan intim viszonyban van ő, tehát azt akar érzékeltetni, hogy ő annyira jóban van ezekkel a tárgyakkal, és olyan sokra értékeli őket, hogy szinte haverságban van, és ő...
Ezért egy kicsit drágában adja.
Szóval, mert ez volt a kérdés, hogy miért, tehát a miértjére az ember csak ilyen déli bábos válaszokat tud adni, ezt soha nem fogjuk tudni bebizonyítani, hogy miért alakult ki ez a szokás. Aztán volt egyébként már hasonló kérdés korábban is, aki viszont ilyen kifejezetten dühöttem, vagy fájdalmasan írt erről, hogy ő ezt már nem bírja, hogy az eladók állandóan azt mondják, hogy az oknira, hogy ő... volt, tehát a legkülönbözőbb érzelmeket váltja ez ki, belőlem az égvilágon semmi érzelmet.
De ugye van egy ilyen följebb emelkedés, írásban is, tehát azt is múlt héten beszéltünk a modorosságról, azt is én modorosnak érzem, hogy az önt azt muszáj nagybetűvel írni, vagy maga. Már miért?
Mert nem azt tanították az iskolában?
Szerintem nem. Tehát, hogy megszólításnál igen, de hogy nagyon furcsa hivatalos levelekben szerepel az ön vagy a maga nagy
rendszeresen. Kezdődött. Én rendszeresen.
Igen, de ugye nem kéne.
Nem is csak hivatalos levelekben. Sokszor...
A nem hivatalosban aztán különösen maníros.
Igen. De én úgy emlékszem, hogy nekünk is ezt mondták az iskolában. Lehet, hogy csak a megszólításra
szerintem
mondták,
igen.
És mi kiterjesztettük ezt. De ez nagyon szokássá vált, igen. Jó, az egy írásbeli dolog, úgyhogy az, ami nem, hivatalosan nem foglalkozunk. De rokona ennek, abban igazad van. Igen.
Hogy fölfele emelünk mindent? Hát egy csomó szó is így alakult ki, nem? Tehát, hogy így lett a fejedelemnőből asszony. Vagy ilyen nagyon általános használat, hogy mindig följebb. Tehát, hogy az asszony eredetileg azt jelentette, nem, hogy fejedelem nő, és hát mindenkit följebb nevezünk, mert az
érdekes,
megtisztelő, érdekes. És akkor nem, már elveszti.
Most pont a fordítottja jutott eszembe, mert az angolban a queen eredetileg az egyszerűen csak nőt jelentett, ugye? Ugyanaz a tő, mint a gynosz görögül, vagy a zsená oroszul, és ez meg fölfele változott a jelentése. Na jó van, még egy dolgot ezzel, hogy ezt nem szabad összekeverni, amikor az oknira azt mondja, de ez nyilván senki nem is keveri össze, csak a rendkedvéért jegyzem meg, tehát amikor az oknira valaki azt mondja, hogy ő itt a legtartósabb, ezt tessék megvenni, ez egész más eset, mint amikor igenis ővel utalunk vissza, vagy inkább több eszembe őkkel utalunk vissza az előző mondatban szereplő élettelen dologra is, tehát az azokat, azt visszautalás az sokkal kevésbé szokásos és természetes a magyarban. Tehát a gengszterek elrabolták a gyémántokat, és ide és ide rejtették el őket. Ez a normális, leggyakoribb magyar
igen,
megfogalmazása.
Igen.
Tehát ez az úgynevezett...
Hogy itt elválik a...
Hogy itt
vagyis nem válik
őket,
el az élő meg az élettelen.
Ebben az esetben mindig ők van, akkor is, ha élettelenről van szó. Tehát egyébként a személyes név más szó már csak ezért sem teljesen szerencsés, mert egy csomó igenis van olyan, ami nem személyre vonatkozik. De ez nem összekeverendő ezzel, itt nem arról van szó, hogy a gengszterek a gyémántokat, vagy hogy úgy akarunk beszélni róluk, mintha azok valami...
Nem, itt magáról az eladandó tárgyról. Van csak szó, igen.
És megint szerintem egy harmadik jelenség az, amiről szintén már sokszor kérdeztek minket, amikor intézményekről beszélünk úgy, mint emberekről, és szerintem az egy harmadik eset.
Az abszolút, az metonímia, nem? Tehát, hogy ott az intézményt, meg a benne dolgozó embereket nem tudjuk eléggé el, vagy nem akarjuk elkülöníteni. Igen.
Igen, ott nagyon érdekes, hogy hol vannak ennek a határai, mert az például nekem már nem... Ja, hát igen, tehát a rendőrség, aki, az nekem nem annyira jó, mint a párt, aki. Szóval nem tudom, hogy hol vannak ennek a határai. Azt gondolom, hogy annál inkább megszemélyesítjük, minél inkább egy ilyen aktív cselekvőként képzeljük
el. Meg minél inkább embereket lát, nem? Tehát azt mondod, hogy
a párt... a rendőrség is emberekből áll, szóval
a rendőrség az elsősorban egyszerű. Azért mégis egy szervezet.
Igen?
Hát... Azt hiszem...
Szóval nem tudom, a minél többször gondolunk rá úgy, mint aki egy személyként tudatosan csinál valamit.
Ugye akkor akizzuk.
Akkor akizzuk. A párt, mivel ilyen, állandóan ilyen állítmányok vannak mellette, hogy úgy döntött, elhatározta, bejelentette, mintha egy ember csinálná, akkor nagyon könnyen átcsúszunk abba, hogy hát akkor ezt így megszemélyesítjük.
De ebben is van szerintem egy ilyen rendőrségre is állna. De ebben is van egy ilyen félelem, nem, hogy ne sértsük meg azt, aki ott dolgozik, igen, vagy aki ennek igen. A szóvivője, vagy az arca.
Nem tudom, szeretünk úgy gondolni ezekre az aktorokra, ezekre a szereplőkre, mintha ilyen egy-egy ilyen figura lenne. Mintha egységesen.
De könnyebb úgy kapcsolódni, nem? Vagy érzelmekkel viszonyulni.
Igen, azt hiszem, ez tulajdonképpen nem is nyelvi kérdés. De rettentő sok hallgatónk van, akit ez egyszerűen idegesít. Jó. Válasszuk másik kérdést magunknak. Volt egy olyan problémánk a Nádasdy Ádámmal, hogy valaki megkérdezte, hogy miért mondjuk azt, hogy hátra van még valamennyi, miközben azt általában a mögöttünk levő részt, azt a múltra szoktuk érteni, egyébként a siketek jelnyelvében is, nem csak a magyarokéban, hanem a világon mindenfele a siketek általában a múlt időt azt a maguk mögött mutatják. Meg a mi időre utaló kifejezésünknél is, hogy amit magunk mögött hagytunk.
Mert az mögöttünk van, igen.
Mögöttünk van, maga a megigekötő is, így ebből származik, hogy már letudtuk a dolgot, mögöttünk van. És akkor itt van ez a fránya, hátra van valamennyi, ami kilóg ebből a sorból. És mi mindenféle próbáltunk spekulálni az Ádámmal, hogy miért van az, ugye az rendben van, hogy metafora, de miért pont a hátrát használjuk, amikor az a jövőben van. És erre találtunk több, vagy kaptunk több reakciót.
A kalendárium?
Igen, igen, érdekes, DC, így írta alá a hallgatónk, és azt mondja, nem hallgatja rendszeresen a műsort, tehát nem tudja, hogy sikerült-e időközben megtalálnunk a megfejtést, de ha nem, akkor ő azt mondja, kalendárium, szerinte a naptár az, amiben az előttünk levő idő, az hátul van, ugye? Én azt mondanám, hogy
nem, mert előre lapozunk a kalendáriumban, nem?
Na igen, először is szerintem nem kell kalendárium. Az ötletet én jónak találom, de nem kell feltétlenül kalendáriumnak lenni, hiszen bármilyen
naptár,
könyvre.
Igen.
Ugye igaz az, hogy ami később következik például a történetben, az a könyvben hátrébb van. Tehát én nem találom ezt rossz ötletnek.
Ja, hogy úgy hátrébb.
Hát úgy
tehát, hogyha, igen. Aha.
De most ráadásul van ez, amit te mondtál, hogy a könyvnél ráadásul kétértelmű ez a dolog, mert az előrelapozás az azt is jelenteti, hogy a történetben előbbre megyünk, és a könyv vége felé lapozunk, meg az előrelapozás azt is jelenteti, hogy a könyv eleje felé lapozunk, akkor meg visszafele.
Nem, szerintem azt úgy mondjuk, hogy előrelapozok, akkor a vége fele megyek, igen? És egyébként visszalapozok.
Biztos?
Nem. De én biztos így használom.
Hát, de az a baj, hogy az előre meg az elejére azok túlságosan hasonlítanak egymásra, szerintem összejátszanak, és igenis mondják az emberek azt, hogy előre lapozok abban az értem, hogy az elejére.
Hogy vissza.
Igen. Uh-huh. És még a hátra, és a hátra és a vissza is túl közel állnak egymáshoz, uh-huh. És a visszalapozás helyett is szerintem lehet azt mondani, hogy hátralapozok. Tehát a könyveknél teljes a kétértelműség. Viszont abban szerintem igazon a hallgatónknak, hogy ami még hátra van, az lehet, hogy abból a képből származik, hogy az ilyen írott dolgok esetében hátrébb. Azt szoktuk mondani, hogy hátrébb van az, ami később következik. És lehet, hogy ő nála van a megfejtés, azt nem tudom, hogy tudjuk ezt bizonyítani, de lehet, hogy DC hallgatónak van igaza, hogy talán ebből származik az, hogy mert elég elszigetelt eset, hogy mennyi idő van még hátra, hogy ezt miért így mondjuk, hogy hátra. Miközben a hátul az általában az...
Ami már elmúlt. Már elmúlt.
Jó, köszönjük szépen, szerintem egy jó észrevétel.
Érdekes szerintem az is, amit Sugár Kristóf ír, hogy a különböző verses kötetek gerincén címlapján, miért azt olvassuk, hogy valakinek az összes versei, összes elbeszélései, tehát hogy miért van többes számban. Mert ha egyszer az összes, akkor nyilván az mindet jelenti, és utána meg nem szoktunk többes számot.
Nem, tehát a hétköznapi nyelvhasználatban az összes az egyértelműen egyes számú, ugye?
Igen, ebben teljesen igaza van.
Eladta csak az éppen... összes birkáját, tehát nem
és
azt
nem
mondjuk,
birkáit.
Hogy birkáit.
Igen. Persze. Igen, ez szerintem kifejezetten fordítási, tehát hogy ez nem magyar, mondjuk a worknek nincsen többes száma a munkának angolul, de valakinek a művei, a munkái, az többes számban van. Tehát, hogy ez valami más jelent, ez nem pusztán azt mondja, hogy több darab mű. És mindig ezt mondjuk az összes művei, teljesen igaza van. Ezt én azt gondolom, hogy egy olyan hagyomány, mint ahogy azt mondjuk, hogy három királyok. Az egyetlen
igen,
egy esetre
eszembe, meg
mondjuk,
a minden szentek.
Minden szentek, igen, ez így maradt, és nem tagozódott be abban a rendben, hogy a számneveket egyébként használjuk. Szerintem egy nagyon szép észrevétel.
Azt hiszem, hogy a minden szentekről már valaki rá is kérdezett, és akkor egy kicsit utána jártunk, és azt találtuk, hogy ez régen sokkal gyakoribb volt, és nem csak ebben a kifejezésben volt, de
igen, persze,
de
hát a minden szentek mint... és a három királyok, az csak megmaradt egy régi nyelvi hagyományból, igen.
Igen, de akkor
és ilyen
az
szerintem
összes...
az összes verse igen? is. És hát latinul is, angolul is, biztos más nyelven is így van.
Igen, vicces, hogy azt mondja, hogy olyat viszont nem mondunk, hogy az összes gázszerelők, az összes szülészorvosok. Igen, érdekes egyébként, mert tulajdonképpen lehet
mert
ilyet mondani, csak olyan stilárisan olyan furcsa egy kicsit.
Hát ez kicsit ilyen álarhaizáló valaminek hangzik. De az összes szülészorvosok az csak egy jelzős számneves szerkezet, az összes művei azért az több, nem? Tehát az nem pusztán azt mondja, hogy benne van valakinek az összes versei, hanem hogy van egy lezárt életmű. Abban mindig van valami emelkedett
igen.
szomorúság, hogy már nem is lesz több.
Igen, azt nézem, hogy mi a kérdése tulajdonképpen a hallgatónknak, hogy azt kérdezi el, hogy az összegyűjtött verseiből rövidült-e le arra, hogy az összes
hát
versei...
igazából azt kérdezi, hogy értelmetlen-e az összes versei. Amire hát nyilván az a válasz, hogy nem.
Hát nem, hiszen használjuk.
Hiszen használjuk van.
De a legvégén azt kérdezi, hogy az összegyűjtöttből lett-e megalkotva lerövidítéssel, de a válasz az, hogy nem.
Nem, hát az összegyűjtött az azt jelenti, hogy még lesz. Lehet.
Hát igen, de ráadásul történetileg sem igaz az, hogy összegyűjtött
jó,
volt
nem
korábban,
abból van az
és
persze,
abból lett ez,
igen.
Hanem ez egy nagyon régi hagyomány, ez az összes puszta. Inkább arról gondolnék, hogy ez egy régi, fönnmaradt régiség, hogy az összes után valószínűleg
sokszor használták, igen, és ebben
számot,
megmaradt.
És ebben maradt meg, a többiben meg nem maradt meg. Én inkább erre satszolok, de ez most inkább...
Hát ezt, ugyanúgy fosszília, ahogy mondtad, mint a
igen,
a
de ezt ennek most nem néztem úgy utána, mint a mindennek, de én feltételezem, hogy ez a mindennek a hasonlatosságára hasonlóképpen viselkedik, és ugyanígy régen szokás volt. Igen. Igen. Jó, hát a másik kérdése Sugár Kristófnak az szerintem nem igazán nyelvi kérdés.
Nem, az biztosan nem.
Amikor megkérdezi a faji megkülönböztetést, miért használjuk arra, amikor valójában nem fajok közötti megkülönböztetésről van szó. Azért, mert az emberek nem beszélnek precízen, azért, mert nem mondanak négyzethálóst, hanem kockás füzetet
pontosan.
Mondanak. Mert
és nem olvasnak Darwint.
És azt mondják a kutyákra, hogy fajtiszták, pedig ugye
minden
kutya mondani? Fajtiszta, ha csak farkassal nem keverik, vagy ilyesmivel. És fajtatisztát kéne mondani, de az emberek nem...
Tehát nem így használjuk. Tehát, hogy ez...
Egyébként vannak, tehát létezik ez a precízkedés, van egy olyan fajta nyelvhasználó, aki azt gondolja, hogy mindennek van egy egyértelmű, legpontosabb kifejezés, és azt kell használni. És ők hajlandósak belekötni az ilyenekbe, hogy például nem mondd azt, hogy fajtiszta, Most ez két okból hibás szerintem. Egyrészt azért, mert nekem...
Mert mindenki más azt mondja.
Egyrészt azért, mert nekem ellenszenves, ez egy probléma, egyik probléma vele. Szóval, hogy tényleg miért kell egy ilyenen fönnakadni, mikor nem okoz félreértést. Tehát nyilván, amikor azt mondom, hogy egy fajtiszta kutyája van, akkor nem
akkor
arra
tudjuk,
gondolok,
hogy, mirega,
hogy se farkassal, se hiénával nincs keresztül.
Van egy kolléganőm, aki minden első osztályában, amikor először bemegy, matematikát tanít, fölmutat egy négyzethálós füzetet, igen. Azt mondja, ez egy négyzethálós füzet, ezt mostantól úgy hívjuk, hogy kockás. És hát igen, hát úgyis mindenki azt mondja, hogy kockás füzet, akkor miért ne?
Igen, nagyon jó, nagyon jó. Igen, és a másik hiba, igen, azt mondtam, hogy két probléma van vele. A másik probléma az, hogy egyszerűen nem igaz az alapfeltételezés, hogy mindennek van egy teljesen egyértelmű, precíz megfogalmazása. Mindig bele lehetne kötni, hogy nem elég precíz. Tehát bele kell nyugodni abban, hogy az emberi nyelvek, még amikor a legkomolyabb dolgokról beszélünk is, akár tudományos szövegben is, nem teljes precizitással fejezzük ki magunkat. Mindig lesznek benne metaforák, metonímiák, pontatlanságok.
A fajjal csak az a, akkor van baj, amikor rosszul használják. Úgy értem a jelentését. Tehát nem a Darwin szerinti, hanem hogyha valahol rasszizmus van, az probléma, de az nem a szó problémája.
Ja, értem, ja, értem.
Mert egyébként nyugodtan beszél, ha nem biológia órán vagyunk, miért ne beszélhetnénk semlegesen úgy, ha egyszer így szoktuk használni a szót. Inkább az a baj, hogy amikor ez fölmerül, akkor ott mindig egy politikai, ideológiai, társadalmi probléma van.
Hát igen, igen, igen. De
ezt mondjuk nagyon szépen látszik a Harry Potter regényekben, nem? Tehát, hogy az aranyvér, sárvér csak azért probléma, mert probléma. És nagyon jól van hozzátalálva a szó.
Igen. Igen, csak tisztázzuk, hogy valaki attól, hogy ezt a szót használja, még
attól
nem biztos,
még nem
hogy rasszista lesz. Tehát, hogy ha valaki a faji megkülönböztetések ellen beszél, és ezt
akkor
a szót
használja ezt a
attól
szót.
Még használhatja ezt a szót. Igen, de hát ott nyilvánvalóan teljes képtelenség, mert valójában akik rossz indulatúan használják, azok se arra gondolnak, hogy fajok, ugye, mert
ott is csak emberekről van szó, igen.
Tehát ez egyszerűen téves szóhasználat, pontatlan szóhasználat, de ennél többet nem ér meg szerintem a kérdés, és főleg ez nem nyelvi probléma.
Egyetértek.
Jó. Még egy utolsó félperces megjegyzés. A szép napot, ha megkérdezi még egyszer valaki, hogy anglicizmus-e az, hogy szép napottal köszönnek
good
az
day.
Have a nice day, vagy mit tudom én. Engem nem érdekel, hogy anglicizmus-e, de szerintem magától is ki tud alakulni, és nem értem, hogy mi az ember.
Mi a baj vele?
Újra és újra felhánytorgatják.
Mert azt kéne mondani, hogy jó napot.
Vagy viszont látni. Nem, hogy búcsúzást nem mondják ezt mindig, ja. Hogy szép napot. Lehet, hogy angol hatásra terjedt el, na és? Szóval is akkor miért probléma az? De nem, én szeretném, ha nem kapnánk meg többször, ezt tudom, hogy hiába mondom, mert ez pusztába kiáltott szó, de nem szeretném még egyszer ezt a kérdést. Jó, akkor köszönjük a figyelmet, most elbúcsúzom, én Kálmán László vagyok.
Szép napot, Schiller Marian.
Viszontlátásra.